Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A hágai NATO csúcs találkozóra való felkészülés jegyében államfői szintű csúcs találkozót tartottak a NATO keleti szárnyán lévő szövetségesek az északi régió szövetségeseivel, tehát a bukaresti kilencek, a B9 országai, Bulgária, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szlovákia, valamint Románia, ők a B9-ek, az északi régió szövetségeseivel tárgyaltak Dánia, Finnország, Izland, Norvégia és Svédország államfőivel. Az esemény napirendjén az orosz-ukrán háború kérdése központi témaként szerepelt, de tárgyaltak a regionális biztonságról, a NATO keleti szárnyának a megerősítéséről, további erősítéséről és a védelmi beruházások növeléséről is. Ez az egyik témánk ma itt a Naprakészben, de szó lesz az orosz-ukrán háború aktuális fejleményeiről, a béke esélyeiről és Európa védelempolitikájáról is. Professzor dr. Szenes Zoltán, nyugállományú vezérezredes, a Magyar Honvédség volt vezérkari főnöke a Naprakész vendége. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
A bukaresti kilencek vezetői közös nyilatkozata szerint Oroszország továbbra is a NATO biztonságát fenyegető legjelentősebb és közvetlen veszélyforrás, ezért a szövetség elkötelezett a keleti szárny védelmi és elrettentő képességeinek a további megerősítése mellett. Milyen válaszlépésekre lehet számítani Oroszország részéről egy ilyen nyilatkozat kapcsán, vagy semmire, mert hogy nem először hangzik el egy ilyen kijelentés?
Hát nem először hangzik el, tehát ugye ez a mostani B9 plusz az N5-ös országoknak a találkozója, ez tulajdonképpen egy munka értekezlet. Ugyan helyesen elhangzott a felvezetőben a hágai NATO csúcs találkozóra való felkészítésnek a része. Ráadásul elég nehéz helyzetben, mert kb. 3 hét múlva lesz a csúcs találkozó, és igazából még semmi nem tisztázott. Ugye a legfontosabb kérdés az itt is téma volt, hogy hány százalékra emeljék a védelmi költségvetés nagyságát. A másik a napirend se tiszta még. És a harmadik, hogy még azon is vita van, hogy mondjuk Ukrajna részt vegyene a NATO csúcs találkozón, vagy ne. Tehát igazából egy erős, hát gyorsuló felkészülés folyik, és hozzá kell tenni, hogy 4-én, 5-én pedig védelmi miniszterülés lesz a NATO védelmi miniszterülés Brüsszelben, és valószínűleg, hát ugye a szabályok szerint még kell lenni egy külügyminiszterülésnek is, mert ugye a külügyminiszterek adják jóvá a napirendet, és ugye ez a korábbi NATO csúcs találkozókhoz képest ez egy nagyon megkésett szervezés, ami azt jelenti, hogy igazából minden kérdésben még nincs egyetértés.
A B9 körvonalazzuk picit. Egy politikai szövetség, vagy inkább alkalmi koordinációs fórum?
Hát ugye politikai szövetségnek indult, de az utóbbi időben azt látom inkább ilyen koordinációs fórum. Ezt a fórumot ugye a NATO főtitkár még a korábbi is, egyszer szerintem beszélgettünk is egy pont egy ilyen apropó kapcsán használja, és most azáltal, hogy Svédország, illetve Finnország csatlakozott, ez most kibővült. Tehát lényegében lehetőség nyújt a NATO főtitkárnak arra, hogy 14 ország vezetőivel tudjon tárgyalni, ami viszont abban segíti, hogy egy kompromisszumos javaslatot ki tudjon alakítani, amit elő kell terjeszteni Hágába. Amit én olvastam, itt a legsúlyosabb kérdés az a költségvetés, nem csak azért, mert húsba vágott szokták mondani, hanem mert még a 2014-es Velszi csúcs találkozón elfogadott, először ugye az volt, hogy közelítő 2%, tehát a bruttó hazai termék 2%-át közelítő védelmi költségvetés. Aztán a Trump érában ez már 2%-ra fixálódott. Azóta többször hangsúlyozták, hogy ez csak egy kiinduló lap, de a lényeg az, hogy a 32, illetve a 11-et nem számít, 31 tagországból még mindig csak, hát most már ugye 25 ország, de igazából még egy fél tucat országon nem ért el a 2%-ot, és most meg arról beszélünk, hogy 5%, illetve valószínűleg az a javaslat lesz, hogy 3,5% plusz 1,5% védelmi infrastruktúrális beruházások. Tehát gyakorlatilag olyan témákról van szó, ami nem élvez teljes egyetértést. Az látszik, hogy a NATO nagyon igyekszik, ugye az Egyesült Államok ezerrel nyomja, hogy emeljék a védelmi költségvetést, de az is látszik, hogy az országok egy csoportja, főleg a déliek, de Belgium, Kanada, vagy ott van például Luxemburg, amely erendően nem tudja teljesíteni, pici ország, gazdag ország, tehát nem tud akkora GDP-t védelemre fordítani. Tehát ez egy összetett probléma, de úgy látom, hogy tekintettel, hogy a németek javasolták, és ezt a NATO főtitkár is felkarolta, és ez már az új kancellár, hogy egy ilyen 3,5%-os GDP emelésbe egyetértenének, ami közvetlenül védelemre szolgálna, és akkor 1,5% pedig menne a védelmi infrastruktúrális beruházásokra. Ez összhangban lenne az amerikaiak, az amerikaiak is most körülbelül 3,6%-ot költenek védelemre, tehát igazából akkor a NATO védelmi költségvetés szintje az hát azonos lenne az amerikaival, és a többi pedig a védelmi biztonsági beruházásokat szolgálná. Az kérdés, hogy meddig, ugye ezzel a 3,5% az EU is egyetért, és olyan 2030-ig, de lehet, hogy később 32, 10 éves tervezési időszak végére, de hát ennek a részletei még nem tisztázottak, de az kétségtelen, hogy nagy erőfeszítések zajlanak annak érdekében, hogy legyen egy olyan kompromisszumos megállapodás, amit a csúcstalálkozón a legfőbb állami vezetők, elnökök és biztelenekök jóvá tudjanak hagyni.
Miért ennyire fontos a piszkos anyagiakról beszélni? Tehát miért elengedhetetlen a védelmi költségeknek a növelése?
Hát ugye a modern technológia nagyon drága. Ugye az infláció világban mindenütt ugye emeli az árakat. Ez az egyik, tehát a technológia az nagyon drága. A másik, mivel a NATO és ugye az Oroszország az közvetlen fenyegetés, tehát a NATO keleti szárnyországoknak a védelmét közvetlenül támogatja a biztonsági beruházásokat tekintve is, hogy az is pénzbe kerül, és hát harmadik a személyi állomány. Az látszik, hogy nem könnyű katonákat rekrutálni, és komoly fizetések, pénzügyi támogatások, eredmények, stb. Kellenek ahhoz, hogy tartósan magas szinten tudják tartani a létszámot. Tehát ez mind összeadódik, és ebből fakadóan több pénzre van szükség. És ugye ami még plusz költségvetés pénzügyi igény, hogy erősíteni kell, fejleszteni kell, bővíteni kell az európai hadipart. Tehát megrendelések kellenek a hadiparnak, gyárakat kell építeni, termelő kapacitásokat létrehozni, kutatásfejlesztési kiadásokat kell emelni. Tehát igazából bármihez nyúl a szövetség, vagy az egyes tagállam, az mind pénzbe kerül.
Szó lesz az európai védelmi költségekről, illetve védelmi tervekről. Professzor dr. Szenes Zoltán, nyugállományú vezérezredes, a Magyar Honvédség volt vezérkari főnöke, a Naprakész vendége. A bukaresti kilencek tegnapi találkozójával kezdtük a beszélgetésünket. Ezen a találkozón a résztvevő országok vezetői megerősítették elkötelezettségüket Ukrajna NATO tagsága mellett, hangsúlyozva, hogy Ukrajnának joga van a saját biztonsági szövetségeseit megválasztani, külső beavatkozás nélkül, és a közös nyilatkozatban kiemelték azt is, hogy Ukrajna visszafordíthatatlan úton halad a teljes euróatlanti integráció felé, beleértve a NATO tagságot is. Mennyire valószínű, hogy Ukrajna a közeljövőben ténylegesen NATO tagállammá válik, vagy ez csak egy szépen csengő hangzó nyilatkozat?
Hát nem valószínű, hogy a közeljövőben tag lesz. Nem csak azért, mert ugye ez egy megismétlés a korábbi NATO csúcs találkozói határozatoknak. Ugye a Vilniusban nagy harc volt, ugye most ahol most is volt a B9-es találkozó nagy harc volt annak idején, hogy fölvegyék, hogy Ukrajna minden előfeszítés, nagy előfeszítés mindent bevetett, hogy, hogy ezt el tudja írni. De a lényeg az, hogy az új amerikai adminisztráció, ugye Trump is, de főleg ugye az alelnök, a védelmi miniszter, a korábbi védelmi főtanácsadó, vagy biztonsági főtanácsadó, ugye már azt mondták, hogy nem, vagy hosszú idő múlva, 10-15 év. Tehát gyakorlatilag ez összefügg a háború lezárásával. Ugye a jelenlegi orosz követelések azok, hogy ugye vissza a 2021-es, 22-es állásponthoz, hogy Ukrajna semleges legyen, tehát ne lehessen NATO-tag, sőt az utóbbi időszakban megint felesődtek azok az orosz követelések, hogy egyáltalán a NATO hivatalos sem mondja ki, hogy Kelet-Európa irányba tovább nem terjeszkedik. Tehát gyakorlatilag ez egy érzékeny politikai kérdés. Itt azt látom, hogy az Egyesült Államok hezitál, tehát nem határozott. Ugye a Trump politikája elég kiszámíthatatlan, és ebből fakadóan a szövetség pedig ugye, meg hát maga a főtitkár más nem tud csinálni, mint hogy a korábbi határozatokból indul ki. Majd meglátjuk, ha meghívják Ukrajnát a csúcs találkozóra, akkor ez egy pozitív jelzés lesz. Ez azt jelenti, hogy a szövetség tartja korábbi álláspontját, tehát valamiféle egyetértés azért kialakul a további úti tervet illetően. Most a hétvégi, tehát a péntek-szombati védelminiszterülésen, NATO védelminiszterülésen néztem a napirendjét, ott úgy látom, hogy ez a Ukrajna további támogatása fajsősen jelen van, hogy az első nap csak, vagy az első délután csak Ukrajnával kapcsolatos, tehát ott lesz az ukrán védelminiszter, beszédet mond, szövetség megerősíti a támogatását. A másik napon, amikor NATO kérdések lesznek, ott is lesz egy informális védelmi miniszteri ebéd, ahol az ukrán védelmi miniszter is részt vesz. Tehát igazából a szövetség próbálja tartani abban a mederbe a Ukrajna NATO tagságát, amely megfelel a korábbi a csúcstalálkozón hozott határozatoknak, Washington, Vilnius vagy Madrid.
Tehát nincs annak semmiféle különlegesebb geopolitikai üzenete, hogy a B9 országok Ukrajna visszafordíthatatlan euróatlanti integrációját támogatják. Itt azért is kérdéshez, mert a B9-eknek a nézetei a korábbi nyilatkozatok szerint legalábbis nem feltétlenül egységesek Ukrajnával kapcsolatban, itt különösen Magyarország és Szlovákia viszonyulására gondolok.
Igen, tehát ugye azért az látni kell, hogy ez konszenzust igényel, tehát itt hiába mondjuk, ha a B9-ek teljesen egységesen, mondjuk még mi is Magyarország támogatnánk, az nem azt jelenti, hogy ez sikerül. Azért emlékezünk még egyszer a Vilniuszi csúcstalálkozóra 2023-ra, ott a volt NATO főtitkár Rasmussen, akinek ugye egy kutatóintézete, ő lobbizott a ukrán NATO tagság mellett, minden országban volt, minden vezetővel tárgyalt, és próbálta fölmérni, hogy áll a hajlandósága a NATO tagság javaslathoz, és Zelenszky elnök utolsó héten 5 országba járt, hogy támogatást szerezzen. Mindenki támogatta, de hát az alapprobléma az persze, hogyha a meghatározó nagyhatalmak, mint az Egyesült Államok, vagy akkor még Németország nem támogatja, pedig igazából napirendre se tűzik a kérdést. Ugye a szövetség csak azokat a témákat tudja napirendre tűzni, amiben egyetértés van, és akkor előterjesztik a döntési határozatot, amit már korábban elfogadtak. Tehát igazából ez egy fontos kiállás, főleg a képességfejlesztés, az elrettentés védelmi szempontjából, amiben egyébként ezek a keleti szárnyországok nagyon jók. Hát, hogyha vesszük a házigazdát, tehát a litvánokat, egyébként tavaly nyáron voltam egy NATO workshopon Vilniusban, egyébként fantasztikus, milyen erősen támogatják Ukrajnát. Ugye ők már 4% fölött vannak, és 2026 végére 5-6%-ot céloztak meg. Ezek az országok, az északiak is, Románia is úgy erősít, de ezek az országok, mivel valós félelem, vagy olyan a biztonságpolitikai percepció, lengyelek, hogy többet kell fordítani, többet kell tenni, erősebbé kell válni, ez ugye nem probléma, csak nem jelenti az egész szövetséget. nemrégen olvastam a portugál miniszterelnök nyilatkozatát, aki azt mondta, hogy 1,5-1,6 körül költenek. Azt mondta, hogy hát nekik igazából ez nem pontos annyira, de el tudják képzelni, akkor hogyha mindenki egységesen csinálja. És akkor itt kezdődik a vita, meg a kérdések, hogy akkor mekkora legyen ez a cél, és hogy milyen időtartamra, hogy mennyi időt kell ezt a célt elérni. Az Európai Unió abban segít, és ez nagy segítség lesz, hogy erről egyszer beszélgettünk, hogy 150 milliárd eurót ad hitelt fegyverkezésre, és én olvastam listát a sajtóban, hogy az országok jelentős része úgy érni el ezt a 3%-ot, vagy 3,5%-ot, hogy hitelt venne fel az EU-tól. Másképp nem tudna megoldani. Hát Magyarország is gazdasági helyzet rossz, jelenleg is 2000 milliárdot költ a védelmi költségvetésre a kormány. Hát ezt megduplázni, vagy 2,5-szeresére emelni, az nagyon nehéz ügy lenne ebben a helyzetben, tehát csak hitelre lehet megoldani. De nagyon összetett a probléma, és ebből fakadóan fontos, hogy a B9-ek meg a N5-ök mit mondanak, de ugye ez nem azt jelenti, hogy ez automatikusan magával vonja a konszenzust.
A B9-eknek az állásfoglalása az lehet precedens értékű más regionális kezdeményezések számára a NATO-n belül?
Hát szerintem nem. Hát ugye a déliek hagyományosan keveset költenek. Tehát ha megnézzük a NATO 76 éves történetét, gyakorlatilag amióta láttam, ez mindig így volt.
Nem érzik még annyira fenyegetve magukat?
Nem, mert ugye most egyik előadáson hivatkoznék ilyen személyes élmény, hogy beszélünk, hogy olaszok voltak ott diákok nálunk az egyetemen, civil katonai diákok vegyesen, és ugye én beszélek a háborúról, ukrán háborúról, és akkor azt mondta egy olasz mester hallgató, egy őrnek, hogy de őket a déli migráció érdekli. Tehát igazából itt a geopolitikai helyzet, meg a fenyegetésekhez való kapcsolódás, földrajzi, egyéb történelmi, biztonságpolitikai, ez azért meghatározza a gondolkodásmódot. Tehát ezért nagyon fontos, hogy legyen vezető, aki ezt vezető hatalommal is szeretni. És ugye itt van a probléma most, hogy az Egyesült Államok ebben a témában nem elkötelezett, vagy váltogatja az álláspontot, és ebből fakadóan nehéz sokkal nehezebb a közös álláspontot megfogalmazni, mint amikor az Egyesült Államok leteszi a voksát, hogy már így legyen, és akkor utána ahhoz kell igazodni, vagy azt kell megtárgyalni.
Az Oroszország és Ukrajna közötti háború kitörése óta a NATO keleti szárnyán fekvő országokra különösen nagy teher hárul, hogy a kelet irányból érkező fenyegetésre reagálva megerősítsék a védelmüket. Ez az ön megítélése szerint milyen hosszú távú következményekkel járhat, ha a NATO keleti szárnyát tovább erősítik katonai és logisztikai szempontból, mint ahogy arról szó van, amennyiben a védelmi költségeket az egyes országoknak sikerül emelniük?
Tulajdonképpen ez már zajlik, tehát 2023-ban elfogadták ezeket a védelmi és elrettentési, regionális védelmi és elrettentési terveket. Ez tulajdonképpen egyfajta visszatérés a hidegháborús előretolt védelmi koncepcióhoz. Ugye neki egy nagyon jó eklatás például a Baltország határán határerődítményeket, időzően a Mazsinó vonalat építenek. Tehát az azt jelenti, hogy tekintettel az orosz politika nem változik, hogy ez sajnos tartósan, tehát egy évtizedre szerintem legalább determinálja a történéseket. Az egy nagyon nagy változás kell lenni az orosz politikában, hogy ez a gondolkodásmód felhagyjon. És azt hozzá kell tenni, hogy ennek is van tehetetlensége. Ugye csak példát mondok, hogy ugye Oroszország a hidegháborúban Szovjetunió ellenség volt. A NATO Oroszországgal szembeni védelmi terveit 2004-ben szüntette meg. Azután, hogy 2001 után Oroszország Egyesült Államok terrorizmus miatt egymásra talált, és egy csomó Egyesült Államoknak a szövetségnek kedvező döntést, lépést hozott, hogy mondjuk lehetett a légterét használni a technikát vásároltak, stb. Tehát az, hogy megszűnik a konkrét fenyegetés, mondjuk Oroszországból változik a politika, ez nem azt jelenti, hogy bizalom gyorsan helyreáll. Tehát az idő kell. Ebből fakadóan ez egy hosszú távú elkötelezettség lesz, és azzal kell számolni, hogy miben van félelem, azzal kell számolni, hogy ez a tendencia ez tartós lesz.
Tehát akkor a B9 országok nyomására a NATO részéről várhatók konkrét vagy konkrétabb védelmi és elrettentő lépések?
Ugye a NATO most ez csinál egy ügyet, nagy valószínűség, vagy nagy láthatóságú projekteket, ez a hivatalos neve, ami azt jelenti, hogy mondjuk mondom most a legfrissebb, hogy 150 méter alatt fel tudják deríteni mondjuk a drónokat, tehát a repülőeszközöket. Erre ugye most 15-16 ország összefogott, és ezt a projektet aláírja. Most ilyen kezdeményezések már elindultak, vagy van a szárazföldi légvédelmi rakéta kezdeményezés, ami nemrég Románia is csatlakozott. Tehát ilyen projektek vannak, ezeket most össze fogják szedni, és egységes ilyen nagy projekttervet csomagba fogják rakni, és ugye ezt jóvá fogja hagyni, először ráholik majd a miniszteri értekezlet, meg utána a csúcsalálkozó. De ebben sincs, ezekben a projektekben egyiket külön-külön megnézzük, ez kb. Fél tucat projekt, külön-külön megnézzük, nincs benne minden ország. És az az ország, amely jobban érdekelt abban, hogy neki legyen mondjuk légvédelme, vagy erősebb légvédelme, az belép. Tehát gyakorlatilag van befolyása a B9-ek elkötelezettségének, de nem a NATO egészére vonatkozik, hanem egy ilyen önkéntes, külön programok alapján, NATO égisze alatt szervezendő feladatokat hajtanak végre, aminek ugye azért más a jelentőség, ez inkább egyéni érdekek alapján történik, vagy nemzeti tagállami érdekek alapján történik, de nem központi felülről jövő időzel, mondom, felülről jövő NATO döntés alapján valósul meg.
A megnövekedett NATO jelenlét a balti és a fekete-tengeri térség stabilitására tudjuk, hogy hogyan fog hatni itt? Arra gondolok, hogy számolni kell például hibrid fenyegetésekkel, vagy dezinformációval, vagy kibertámadásokkal a B9 országok irányába?
Hát ez folyik gyakorlatilag, de a hibrid hadviselés az folyik. Tehát csak azt is tudni kell, hogy a hibrid hadviselés, hogy a szövetségi szinten a hibrid hadviselés elleni védelem első szintje az a nemzet, tagállam. És a tagállamnak kell jelezni a NATO fele, ha valamilyen segítségre van szüksége. Most a szövetség ezt úgy támogatja, hogy szakpolitikákat alakít ki, koncepciókat, terveket, projekteket indít, illetve úgynevezett hibrid hadviselési csoportokat hozott létre, amelyek az adott országban kérés alapján működnek és megpróbálják segíteni a nemzeti hatóságokat. A hibrid hadviselés az annyira zajlik, ugye nemrégén indult a NATO pikpok nagyon gyorsan a tengeri őrszent című műveletet a balti tengeren, aminek közvetlen előzménye az volt, hogy egyre több tenger alatti kábelt vágtak el véletlenül vagy tudatosan, és gyakorlatilag a balti tengerrel kapcsolatban lévő 10 ország azonnal indított egy haditengerészeti műveletet, és megpróbálják ezeket a hajókat vagy föltartóztatni, vagy más irányba vinni. Tehát magyarul megpróbálják megvédeni a tenger alatti infrastruktúrát. De ugye ezek, amikor valós igény van, tehát vegyük például ezt, ha valós igény van, és valós probléma van, és elkötelezettek a tagállamok, és vannak is képességek, mint a balti térségben, ott gyorsan tudnak lépni, mert mindenkinek egyformán szüksége van. De a szövetség egészét tekintve, amely transatlanti térség, 32 ország, ott azért már más a helyzet. Tehát a NATO most ezt próbálja erősíteni, tehát ilyen szempontból a B9 jó, de ugye ez csak a keleti, tehát a kelet-európai védelemnek az erősítését szolgálja. Egyéb nagy probléma az szövetségi özdöntést igényel.
Mindeközben háborús készülődést és nukleáris fegyverkezést jelentett be Európa egyik legerősebb országa, Nagy-Britanniáról van szó. Új vadásztenger alattjárókat, nukleáris robbanófejeket szerez be, a fegyveres erőket pedig a háború megvívására képes szintre fejleszti. Ez mit üzen?
Hát ugye az Egyesült Királyságnak a nukleáris erő gyakorlatilag 4 nukleáris tengeralattjáró. Tehát az úgynevezett triádnak a másik 2 eleme a hiányzik, és ugye próbálják ezt erősíteni. Ugye van egy félelem, szintén ugye a briteknél, ennek ugye az alapja az, hogy az oroszok többször megfenyegették Nagy-Britanniát. Tehát, de ott is ugye ezek ilyen hosszú távú tervek, a gazdasági lehetőség akkor ott is azért korlátozottak, tehát ez nem fog menni egyik napról másikra. Itt inkább arról van szó, hogy van egy politikai gondolkodásbeli fordulat, és ugye most munkáspárt van hatalmon, amely tradicionálisan nem nagyon foglalkozott a védelem kérdésével, legalábbis kiemelten az elmúlt évtizedekben. Tehát itt van egy politikai fordulat, ami azt mondja, hogy fontos, és akkor ugye megpróbálják akkor ehhez az erőforrásokat mobilizálni. Tehát képességfejlesztés. Ez egy kimondott egy képességfejlesztési feladat, ami azért szükséges, egyrészt a britek nagyobb biztonságban érezzék magukat, másrészt pedig jobban tudják segíteni a hazott esetben a szövetséget vagy Európát.
Az a tény, hogy a nagy országok, Nagy-Britannia, Németország, Franciaország fegyverkezik, pénzt fektet be arra, hogy erősítse a védelmét, az ösztönzőleg hathat a kisebb országokra, gondolok itt Romániára, Magyarországra, vagy ellenkezőleg elkényelmesítheti, és azt mondja, hogy hát majd a nagyok fegyverkeznek, nekik van pénzük, ők majd segítenek a megvédeni minket is.
Hát nyilván jobban tudja mindig Romániára, nem? Tehát még igazából ránk sem, mert ugye 2017-ben indítottuk az Rényi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programot, tehát azóta gyakorlatilag egy ilyen haditechnikai modernizáció, tehát a teljes hardware rendszer, fegyverzeti rendszer lecserélése zajlik. Éppen a héten jött meg az első 3 L-39-es ilyen kiképző repülőgép, de 12-t vesznek, beleértve a felderítőket is. Tehát nem, mert ugye ezért fontos, és akkor megint visszatérek, ezért fontos, hogyha döntések vannak. Mert jelenleg ugye a döntés, hogy 2%, az Magyarország is úgy vette tudomásul, mivel nincs fenyegetettség nekünk, és nincs is olyan problémánk, mondjuk, mint Romániának. Ebből fakadóan a költségvetési arány növelése, az kimondottan NATO döntések hatására történt. Ezt lehet követni, hogy először csak a mai kormány 1,4%-ot akart, aztán, amikor jött a Varsói csúcs találkozó 2016-ban, akkor 1,7%-et, aztán rájött, hogy kell a 2%. Ebből fakadóan tehát a döntés, hogy a szövetségi döntés az jó a kormánynak, politikának abban a szempontból, hogy könnyebben át tudja vinni nemzeti szinten a végrehajtást. Jelezve, hogy kérem szépen, ez szövetségi döntés, és ugye el lehet mondani a parlamentben, meg el lehet magyarázni a közvéleménynek is. A román helyzete szerintem másod, vannak biztonsági fenyegetési történelmi kérdések, Fekete-tenger, szomszédos ország, stb. Tehát az adott országok, az a mentalitás, amit ugye potyautasságnak nevez a szakirodalom, az ma már nincsen, megszűnt, mi is potyautasok voltunk évtizedeken keresztül a szövetségbe, mert vannak fix döntések. És a fix döntéseket pedig ugye számon kérik, minden évben közé teszik az eredményeket, megtárgyalják a csúcstalálkozókon, a főtitkár évente jelentéseket bocsát ki, részletes statisztikai adatokkal, tehát magyarul a szövetség visz előre, de annyira megváltozott Európának a biztonsági helyzet, hogy ma már gyakorlatilag egy csendes békéről beszélünk, egy hideg békéről beszélünk, mert a háború most már több mint 3 éve folyik, és nem is látható, hogy mikor lesz a vége. Tehát ebből fakadóan, tehát ez a potyautas mentalitás ez megváltozott, de nyilván azok az országok, amelyek egyrészt történelemnek félnek, meg fenyegetve érzik magukat, ők sokkal többet fordítanak a védelemre, mint korábban. Ugye a legjobb példa erre Lengyelországban. Lengyelország most már 2 vagy 3 éve vezeti a kiadási listát, nem csak a GDP arányos, hanem a fejlesztésre vonatkozó követelményt is. Tehát ebből fakadóan a helyzet teljesen megváltozott. Az egy következő probléma, hogy hogyan lehet ezt elfogadtatni a társadalommal az egyes országban. Tehát ez egy hosszú távú folyamat, és ugye a közvéleménnyel elfogadás vannak ugye felmérések, például legyen állandó sorkatonai szolgálata való visszatérés. Ugye ez egy nagy kérdés. De ezt nem egyformán ítélik meg az emberek. Vagy mennyire vigyük be a honvédelmi nevelést az iskolákba, vagy a katonai kiképzést a polgári, tehát lakosság irányába, tartalékos erők létrehozása. Tehát rengeteg dolog történik, ami ezt a mentalitást, tehát ezt a régi béke mentalitást meg kell, hogy változtassa annak érdekében, hogy könnyebben elérhetők legyenek a politikai katonai célok.
Beszélgetésünk zárásaként ejtsünk szót a közelünkben zajló háborúról. Ukrajna vasárnap támadást indított az orosz nukleáris bombázók ellen, sikeres támadást indított az orosz nukleáris bombázók ellen, amelyek egy szibériai katonai bázison voltak. Ezt a hétfői béketárgyalások előtti pozícionálásként kell értelmeznünk ezt a támadást, vagy nincs köze a kettőnek egymáshoz?
Hát én amit olvastam, azt mondják, hogy igen, de nem tudjuk. Igazából ez egy titkos szolgálati művelet volt, 5 vagy 4, mert az is változik, stratégiai légierőt, régi bázist támadtak meg drónokkal, közvetlen közelről, vezérelve, távvezérelve, saját maguk tűzték ki a célokat, mesterséges intelligencia használattal, nagy mélységbe, tehát tényleg a legtávolabbi bázis az vagy 5000 kilométerre van Ukrajnától. Tehát ezt nem lehet megmondani, de az kétségtelen, hogy egy nagyon sikeres titkosszolgálati akció, és fölvet ezer kérdés nyilván orosz oldalról. Nem tudom, hogy ez összefügg-e a tárgyalásokkal. Ugye most már tudjuk a tárgyalások eredményt, igazából nem történt áttörés semmi, mert az orosz álláspont nem változott, a ukrán álláspont nem változott, amiben tudnak szerintem tovább lépni, hogy próbálják bővíteni most megint a hadifoglyok cseréjét, ugye most például a fiatal katonákét, vagy fölvetődnek ilyen humanitárius kérdések, hogy a Oroszországba elvitt ukrán gyerekek visszakerüljenek, de politikai ügyekben, vagy az, hogy közös nevező legyen a tekintetben, hogy tartsunk egy hónapon keresztül, ez volt az ukrán álláspont, egy hónapon keresztül egy fegyverszünetet, azt nem érték el. Az oroszok meg változóan tartják a 2022-es háború előtti, vagy február-márciusi álláspontjukat, és azzal fenyegetik Ukrajnát, hogyha a 4 álltuk már ugye jogilag időzelben a választások útján megítélt megyét nem adják oda, akkor még tovább bővítik, tehát a még plusz 2 megyé. És ugye most mennek is harctevékenység, Szumi meg Harkivi területen. Tehát igazából a háború helyzete nem változott, és addig, amíg az Egyesült Államok nem lép be határozottan ebbe az ügybe, addig szerintem nem is lesz fejlemény, mind a két ország folytatja azt, amit eddig csinált.
A stratégiai bombázóknak a kiesése, az tudjuk, hogy mekkora csapás Oroszországnak? Tehát Oroszország a nukleáris hordozóeszközök terén hátrányba került a NATO-val és az Egyesült Államokkal szemben? Tehát lehet így nézni ezt a vasárnapi támadást?
Hát ugye érzékeny veszteségek, hát az ukránok azt mondják, hogy a stratégiai hadászati repülőgép flotta egy harmada, olyan 60-70 ilyen nagy gépe van az oroszoknak. Az oroszok 14-et is mennek el, de igazából egy nukleáris, hogy mondjam, alkalmazási szempontból nem lényeges, mert Oroszország van a taktikai fegyverek, a taktikai nukleáris fegyverek száma igen magas, és tulajdonképpen minden eszközben, szárazföldi, légi, mindenre tudják használni. Az interkontinentális balisztikus rakéták, illetve a tengeratjáró, tehát a triádnak a másik két komponensét ez ugye nem érinti. Itt igazából a gond az, hogy milyen gyorsan tudja egyáltalán Oroszország ezeket a gépeket legyártani. Ugye 2-3 ilyen nagy gépet tud egy évben gyártani. Tehát igazából jelentős a veszteség, az ukránok 7-8 milliárdos dollár veszteségről beszélnek, meg hát ez egy hatalmas presztízs veszteség. És megint összekapcsolom ezzel a magas láthatóságú NATO projekttel. Ugye a drónok elleni védelem, és ugye a bár volt légvédelmi szervező állítólag a repülőterek környékén, de nem voltak képesek megállítani a drónokat. Tehát ez előtérve hozza a drónok elleni harcot, vagy drón védelmet, amit most a NATO is próbál ezen a projekten keresztül erőltetni. És ha megnézzük az országokat, ebben is ugye alapvetően a B9 országok vannak benne, plusz néhány más ország. Tehát azok az országok, amelyek valóságosan problémának látják. Ezt mi, hogyha alacsony szintű, hogy román nem több ilyen esete van, alacsony szinten menekülnek a légtérbe. Tehát ki kell építeni egy teljesen új rétegzett légvédelmi rakétarendszert, amely a drónok ellen is megoldást jelent. Izraelek most csináltak az első sikeres lézertesztjüket, hogy lézerfegyverrel semmisítették meg a drónokat. Tehát magyarul visszatérve a kérdésre, ez egy komoly veszteség, millió következkedés le kell vonni az oroszoknak, de összességében a nukleáris csapásmérő képességét lényegesen Oroszországnak nem korlátozza.
Zárásként a drónokat említette ön. Ki kell mondani azt, hogy megváltozott a hadviselés? A klasszikus háborús logika az már nem működik, és itt új védelmi stratégiákra van szükség, mert hogy új támadó stratégiák vannak a drónok miatt.
Ugye ez a hadviselés története mindig így zajlott, hogy bejönnek új eszközök, azok elén bizonyos nagyságrendet, alkalmazási sikerességet, és akkor kikényszerítik a változást, és akkor ugye most jelenleg ez a változás az, hogy minél több drón legyen, drón, ugye az ukránok most már drón ezredeket hoznak létre egy hadtesten belül, legyen drónok elleni védelem, tehát, és akkor ugye ezek a változások, ezek a technológiai változások, ezek aztán a doktrinákba, a szervezetekbe, az eljárásrendbe, a működésben, mindenben változásokat idéznek elő. De azért szeretnék visszautalni a klasszikusokra. Azáltal van egy ilyen sikeres ukrán támadás a hadászati repülőbázisok ellen. Ez nem jelenti azt, hogy Oroszországot elfoglalták. Ugye Clausewitz azt mondta azt, hogy egy háború győztes legyen, három feltételnek kell megfelelni. Egy a döntő csatát megnyerni, kettő a fővárost elfoglalni, hármas az ellenség szövetségesét lényegesen meggyengíteni. Tehát most itt tartunk, tehát gyakorlatilag a drón háború az zajlik régóta, ukránok ebben nagyon jók, de ez nem jelenti azt, hogy pótolhatja más fegyvereket, vagy pótolhatja a gyalogságot, el kell foglalni a területeket. Boots on the ground, ahogy mondják az angolok, vagy az amerikaiak, tehát gyakorlatilag az erőt nem fogja csökkenteni, csak változtatja a struktúrát. Tehát ettől még harcoló katonára továbbra is szükség lesz.
Professzor dr. Szenes Zoltánt, a hadtudományok kandidátusát, nyugállományú vezérezredest, a Magyar Honvédség volt vezérkari főnökét hallották, ő volt a mai napra kész vendége. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen, minden jót kívánok.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.